Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy igédet adod a mi elménkbe, és köszönjük, hogy elbocsátottad Krisztust a földi világba, hogy legyen mesterünk, útmutatónk, aki megmutatja nekünk, hogyan kell élnünk, és hogyan kell gyakorolnunk magunkat a hit útján. Add meg, hogy ezt az esztendőt is a te kezedre bízzuk, és visszaadjuk neked, oly sok minden érkezett meg hozzánk, ami emberi fogalmaink szerint jó is, és rossz is, de tudjuk, hogy mindez a te kezedben, ami javunkra vált. Add, hogy az új esztendő is, ami előttünk van, és az időben még nem bontakozott ki, az is, ami javunkra váljon. Ezért a te kezedbe tesszük le most a mi szívünket, és kérjük azt, hogy veled tudjuk most lezárni a régit, és tudjuk megnyitni az újat. Amen. Istenünk igéjét olvasom, Pál leveléből, a Filippi beliekhez írt levélből, a harmadik fejezetből, a 12. verstől a 14. versig. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Tehát ismét valami záródik, és valami kezdődik. Újévzáró Isten tiszteltünk el. Valami véget ér az esztendőbe, de tudjuk, hogy az idő csak itt a Földön ennyire behatárolt egyébként. Mi mindannyian valahol a földi világban elrejtve a láthatatlan világban vagyunk. Mint ahogy a Földünk ott van a világ mindenségben, és nem fogjuk föl, hogy mi hol is vagyunk, már mondhatnánk azt a semmi közepén. Mert mi annyira úgy látjuk, hogy itt minden ennyire közel van, vagy biztonságos, és ha belegondol az ember, akkor talán meg is rémülhet, hogy hol is vagyok én. De nem kell ennyire félnünk, vagy megijednünk, mert azt is láthatjuk, hogy az isteni gondviselés oly bölcs, hogy egyrészt azt, amit mi fel nem foghatunk, azokat az arányokat nem bízza ránk, mert lehet, hogy megrémülnénk, de azokat az összefüggéseket, amelyek a mi világunknak fontosak, azokban mégis betekintést nyerhetünk. Ahogy a tudás egyre inkább bővül a mi számunkra, úgy azért egyre több titok fejtődik meg. Hát a teremtettségben is egyre több mindent tudunk, és látjuk azt, hogy milyen is ez a világ. Másrészt pedig van a hitnek a világa. Ezt mondhatjuk azt, egy olyan világ, amit azok élnek, akik hitben élnek. Tehát van ebben a világban, ezt így is mondta Krisztus, az Isten országa. Megjelent az Isten országa, ő benne, és mindazokban megjelenik, akik hisznek. Mindenki Isten általános kegyelmében és szeretetében van, de nem mindenki hisz, nem mindenki vallja, és nem mindenki gyakorolja a hitet ezen a földön. Az imént felolvasott ige azoknak szól, akik gyakorolják ezt, és azt mondja ugye Pál, hogy nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Ezt az az ember mondhatja, aki már találkozott Jézussal. Ez az a fajta amikor megragad bennünket Krisztus, Ezt szerintem az, aki átéri, az biztos, hogy tudja. Tehát itt van az a választó pont, ami az ember életében megtörténik, hogy egyrészt azt éri át, hogy őt kiválasztják, másrészt azt is, hogy én is azt választom. Hát van úgy, hogy bennünket választanak, csak mi nem akarjuk. Ugye volt már olyan az életben, hogy valamire úgymond meghívást kaptunk, aztán lehet, hogy jó is volt, hogy nemet mondtunk, de aztán van úgy, hogy igent is lehetett volna mondani, és nem mondtunk igent, és aztán nem lett belőle semmi. Így van ez az evangéliummal is, amikor meghirdetjük az Istennel való találkozásnak, vagy a vele való együtt élésnek, járásnak az alkalmát, vagy a lehetőségét, akkor van, aki érti, de mégsem jön el. Van, aki megérti, és aztán ő is igent mond. Nem tudom, hogy ezt az esztendőt hogyan éltük, de úgy gondolom, hogy aki hitben élte, az ezt a fajta megragadottságot érezte, hogy nem tudok valahogy kiesni az Istennek a kezéből, pedig annyi minden fújt ide-oda, vagy annyi minden megpróbáltatás is volt bennem, illetve azt is átérte, hogy de nem is akartam én ebből annyira kiesni, hanem inkább ragaszkodtam is. Próbáltam megtalálni az Istennek az akaratát, gondolatát, ami rám vonatkozik. Következő gondolat ugye azt mondja, hogy én nem gondolom magamról, hogy már elértem. Ez egy nagyon nehéz állapot a hitben, hogy már egyrészt megérkeztünk, mert hitben már minden a miénk, mondja a Szentírás, hitben már Krisztusban minden a tiétek, hitben tiétek az üdvösség, tiétek az örök élet, már miénk a bűnbocsánat, az összes kegyelmi ajándék nekünk el van készítve. Hitben igazából már minden van, mert úgy beszél rólunk Isten, mint az ő gyermekeiről, és hogyha a Szentírást olvassuk, vagy az Új Szövetség szakaszait, akkor azt felsorolja, hogy ti már, akik a Jézus Krisztusban hisztek, milyen jelek és erők munkálkodnak bennetek. Ti már ne így gondolkodjatok, hanem gondolkodjatok azt szerint, az értelem szerint, ami már bennetek munkálkodik, mert Krisztus értelme lakozik bennetek, ha valóban ő benne hisztek. Ha befogadtátok Istennek a lelkét, akkor már Isten lelke is lakozik bennetek, már Isten lakik bennetek, csak ámul az ember, hogy kiről van szó. Hát rólam van szó. Én, aki fölkelek és belnézek a tükörbe, és látom önmagam gyengeségét és azonnal ébredő gondolataimat, és látom, hogy milyen világban élek én, és kinyitom a Bibliát, és ott pedig azt látom, hogy egy olyan emberről van szó, aki egy lelki ember, akiben az Isten munkálkodik, akinek sok-sok ereje van, és sok minden van már elkészítve az ő számára, és akkor mit élek meg? Pont azt élem meg, amit itt Pál mond, hogy nem gondolom magamról, hogy már elértem. De mégis benne vagyok. Mégis az enyém. És ezt talán nem úgy kell megélnünk, mint egy kudarcot. Már megint nem értem el. Ebbe az évben is lehet, hogy voltak kudarcaink. Nem értünk el dolgokat. Nem tudtuk azt elérni. A hitben ez nehéz, mert olyan, mintha elénk lógatnának valamit, és mondanánk, hogy fussál. Aztán miközben futunk, ismerjük ezt, és miközben futunk, hát mindig halad előttünk, és mintha soha nem érnénk el. Ez azt hiszem elég negatív példa, hogyha így állítanám be a hitnek dolgait, hogy így kell nekünk futni a cél felé, mintha soha nem érnénk el. Nem, de mégis van egy ilyen dolog, hogy nem érünk el mindig mindent, de biztos, hogy vannak dolgok, amiben már elértünk dolgokat, és megmutatkozott pont azért, mert a cél felé haladtunk, és nem hagytuk abba. Mert hogy nagy kísértés az embernek, amikor mindent lát, hogy megszabadította Isten, megbocsátott neki, örök élete, üdvössége van, hogy mit csináljon az ember, leüljön és ne csináljon semmit. Ne küzdjön, ne fusson, ne akarjon úgymond változni, ne akarja magát úgymond mindig alárendelni annak az isteni gondolatnak, vagy erőnek és vezetésnek, hanem kényelmesedjen bele, hát Isten szeret minden szép, minden jó, nem? Hát már a végén kezdtük, hát Isten azt mondta, hogy már megérkeztünk, és hát már hova kéne futni? Hát már minden kész, akkor miért fussunk? Tehát mind a kettő igaz. Az is, hogy most szimbolikusan mondom, van egy házunk, tele minden jóval, és nem kell máshova sem mennünk. Mert a hídben ezt jelenti, hogy van már minden a miénk, hogy mindenünk, ha nem kell sehova se elmennünk, hogy beszerezzük, hanem csak föl kell ismernünk, hogy mi van az én házamban. De ez a fölismerés, ez az a cél. Van egy házam, amit nem ismerek, és én benne lakom. És nem jártam be minden egyes szintjét, és ez az a fajta cél felé futás, hogy amit még nem értem el, nekem már van, de olyan, mint egy olyan házba élnék, ahol még nem jutottam be egy csomó helységbe, még nem húztam ki minden fiókot, és még nem láttam meg, hogy mit rejtenek ezek a dolgok, amik aztán, ha jön egy, most szimbolikusan mondom, földrengés, hirtelen kimozdul valami megrendít, vagy éppen valami jó dolog történik, valaki kihúz az életemből egy fiókot, vagy egy esemény történik, és akkor meglátok valamit, egy új szobába kerülök. Nem változott az életem, nem? Ugyanaz az életem, de egy másik szobában vagyok, mintha ez nem az a ház lenne. De egy másik életkorszakom kezdődik el. Tehát ezért mondja Pál is, hogy ő sem gondolja, hogy már mindent elért volna, mert ez a ház, a mi életünk háza a végtelennel van összekapcsolva, Istennel. És mint ahogy önmagunk is, mint lelki lények és teremtmények vagyunk, ugye az a nagy titok, hogy most azt mondom, jó is, meg rossz is, kegyelem is, meg áldás is, hogy magunkat egyrészt ismerjük és nem ismerjük. Megkérdezi valaki most tőlem, hogy én ki vagyok, akkor ha őszinte vagyok, azt is mondhatom, hogy tudom, ki vagyok, de azt is mondhatom, hogy nem tudom. Mind a kettő igaz. Ugye Istenről is azt tudjuk, hogy vagyok, aki vagyok. Ez is egy nagy titok. Istenről lehet beszélni, már csomó mindent tudunk, de csomó mindent nem. Ami még Istennek a része. Mert Isten, maga az Isten lelke is fürkészi, kikutathatatlan Isten lénye a mi számunkra még inkább, és Istenben is mindig van olyan, ami megnyilvánulhat, ami megújulhat, bár nincsen benne változás, és ebben az örökké való dolgot akarjuk hangsúlyozni, hogy Istenben nincsen változás és változásnak árnyék, akkor azt mondanám, nincs az Istenben mulandóság. Nincs az Isten elmúlik. Vagy a változás, mint a mi világunkban, hogy az változik, ami elmúlik. Hát ugye, úgy változott, hogy elmúlt. De Isten örökkévaló, és ezért ő benne nincsen változás, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen benne olyan, amit még nem ismerünk. A változás, és az, hogy a változatosság, és a teremtésnek a kreativitása, hogyha belenézzünk, hogy mennyi minden van megalkotva, és nincs két egyforma, hasonló lehet, de nincs két egyforma még azonos növényen belül is, vagy bármi, vagy emberként is mindannyian hasonlítunk egymásra, de nem vagyunk ugyanolyanok. Ugyanígy, ha így nézzük, akkor az Isten megjelenésében és a vele való találkozásban, hogy mit csinálunk az örökké valóságban, amikor majd ezek az idők így letelnek az évek, meg mennek az új évek, meg jönnek az új évek. Ugye Istennél, ha így nézzük, ugye az örökké való időben minden már ott van készen, és minden változás is, és minden új korszak. Minden jelenség, minden idea, minden gondolat, ami megszületett ezen a világon, az valahol az ő teremtése, műve, hogy egyáltalán megszülethet a gondolat. És annak az ereje. Egy fontos tulajdonság van, egyet teszek, és ezt mondja, hogy mit tegyen az ember, mindig egy nagy kérdés. Siessen, rohanjon előre, vagy éppen álljon meg. Ő azt mondja, hogy egyet teszek, felejtek. Nagy dolog az, hogy az embernek is megvan ez a képessége, hogy tud felejteni. Miért fontos ez? Mert ha nem tudnánk felejteni, soha nem tudnánk a jelenben lenni. Mindig a múltban lennénk. Nem tudnánk a jelenben lenni, nem tudnánk a pillanat értékét felfogni, mindig azon hozzá lennénk nagyon kötve a múlthoz, és nem tudnánk a jelenben lenni. Sőt, nem tudnánk a jövőre se nyitottak lenni, mert akkor is valami erős tapasztalat már ott van. ez mindent, ugye elfelejtem, ami mögöttem van, ez azért azt is jelenti, hogy szabad leszek tőle, de a felejtésben van egy olyan dolog, hogy azt a tapasztalatot, amit megtanultam, azt magammal viszem. De nem kötődöm a konkrét eseményekhez olyan mélyen, hogy ne legyek képes tovább menni. Ezért értékes az élet és az idő, meg az, hogy ki mennyi kort élt meg hogy a hitben is, hogy járt, mert tapasztalatokhoz jut, és azt nem lehet egy pillanat alatt leszedni, így a polcról, amit az ember megélt. De mégis milyen fontos, hogy amit megértem, azt mégis tudjam elfelejteni valahol. Mert különben a lelkem fárad bele, de különben az egész lényem csonkul bele, hogyha én annyira belecsontosodom abba, ami történt velem. Tehát egyrészt ebben a felejtésben, mint hogy Istennél is van felejtés, például amikor a bűneinket megbocsátja, az én bűneitekről meg nem emlékezem. Tehát felejt az Isten. Mert hogyha nem csináltam volna semmit. Úgy felejt és úgy töröl. Mint ahogy nekünk is egy picit ugye feladatunk az, hogy ha nekünk megbocsátott Isten, akkor mi is megbocsássunk, az is lényegében ez a törlés. Hogy valamilyen szinten törlöm. De ugye itt jön be az a tapasztalat, hogy ami megtörtént már velem, akkor azért tapasztalat szintjén emlékezem. De valahol törlök, valahogy újat kezdek, de tapasztaltam, és ezáltal bölcsebb lehetek. És ami mögöttem van, azt már el tudom engedni, mert kivontam belőle azt, ami már nekem kell. A többinek meg azt mondom, hogy ez volt az a felesleges, amin keresztül megérkezett, most már minek cipeljem. Na és az, aki ugye menni akar a hit útján, ugye van ez az ige, hogy aki engem akar követni, ugye az ne nézzen hátrafele, vagy aki az eke szarvára veti a kezét, ugye az ne hátrafele tekintsen, mert úgy nem lehet az Isten országába haladni, hogy mi hátrafele nézünk, és nem tudunk előre felnézni, de ez egy nagy kérdés, hogy mi az, hogy előre? Mi az az előre? Mert ilyen tekintetben azért lehet, hogy Isten néha visszavezet. Miért? Mert már olyasmit akarsz elfejteni, amit még nem tanultál meg. És a lényeget nem mondtuk ki, ezért vannak ismétlődések sokszor az életünkben. Tehát az élet szoktuk mondani, visszaadja ugyanazt a leckét, egy kicsit más köntösben, más szereplőkkel, és akkor újból meg kell élni. Vagy nem tudunk valahogy a magasabb iskolába föllépni, mert Isten elég intelligens ahhoz, hogy tudja, hogy hol tartanak a tanítványok. És akkor újból azt a leckét nekünk megadja, hogy tanuld meg ezt. És ha nem akarod megtanulni, már megint felejtesz, akkor megint visszaadja. Tehát azért, ami mögöttem van, ebbe az apostol azt mondja, hogy én lerendeztem a múltat Istennel. Átgondoltam, lezártam, elsimítottam, megtanultam, azért tudom már elhagyni. Tehát óva intek mindenkit, hogy nagyon mögöttre ne tegye azt, ami még foglalkozni kell vele, mert akkor megint hibázunk. Ó, hát mindent felejtsünk, és csak rohanjunk, ez sem teljesen jó. De ha az ember már feldolgozta érzelmileg, hitben is a dolgokat, mert ez a kettő azért összekapcsolódik tudatosan is, akkor már viszont fontos, hogy lezárja, és akkor újat kezdjem. És akkor már jöhet ez a fajta elfejtve, ami előttem van, és akkor ugye tudunk a célra koncentrálni, ami előttünk van. Merre az az előre? Hát ami előtted van. Mi van előtted? De én mondhatnék irányokat, hogy merre fele kell menni, de ami előtted van, az úgyis meg fog határozni. Én beszélhetek nagy célokról, hogy mit kellene megcsinálni, hogy kellene, ami előtted van, azzal biztos találkozni fogsz. Amit az Isten, vagy az életút, hogy az egész eddigi gondolkodásmód, cselekvés, ahogy éltünk, elénk tett, azt nehezen fogjuk tudni megváltoztatni, mert az már ott van. Tehát Istennek nem az a cél, hogy egy más életet éljünk, mint ami most a miénk. Hanem az a cél, hogy amelyik életet most élünk, abban ismerjük föl az ő akaratát, gondolatát és vezetését. Ez egy óriási hiba, amikor a hitben én nem az én életemet akarom élni, hanem akarok élni hitben egy életet. De mi az? Hitben éljek egy életet, de hol van az? Nekem valami mássá kell válnom, ilyenné kell válnom, olyannak kell válnom, és akkor elkezdődik az, hogy a hitben én próbálom átdobálni magamat valamilyen életbe. Milyen életbe? Egy életem van. Ez az életem, amit itt élek, a földi testemben, úgy, ahogy neveznek, ahogy én kialakultam, és ebben az életben, ebben az életemben van a hit életem, és ebben az életben kell mindent, hogy így mondjam, vagy van lehetőségem megélni az Istennel, és itt kell átforgatnom a dolgokat az isteni erők által. Tehát amikor megtérünk is, ugye mondjuk, hogy elhagytuk a régi életet, és van új életünk. De az életünk, az megmarad. Csak ebben az egészben találtam meg az új viszonyulásomat, az Istennel való kapcsolatomra tudatos lettem. Krisztusban megtapasztaltam ezt a fajta kiválasztottságot, hogy megragadt engem, és tudatossággal, nagyfokú tudással, másfajta tudással, mint ami egyébként volt nekem, tudom az életem dolgait nézni, és megélni, ami előttem van. Tehát egyenest a cél felé futni azt jelenti, hogy vállalod az életed. Hát nem tudsz más tenni. Mert ha nem vállalod, az a baj, hogy akkor más életre vágysz. Aki más életre vágyik, az mindig boldogtalan, mert mindig az van neki, ami van. Ez a boldogtalanság abszolút forrása, ha Istentől mindig azért imádkozom, hogy adjál nekem más életet. Mondja Isten, hogy adnék neked? Ez a te életed. Fogadd el ezt az életet, és tedd mássá. Azáltal, hogy megéled, megemészted, feldolgozod, elfogadod, mindenki vegye fel a maga keresztjét, és kövessen engem, mondja Krisztus. Nem azt mondta Krisztus, hogy vegyétek fel az én keresztemet. És éljetek úgy, mint én éltem. Egyrészt példát adott, hogy éljetek úgy, mint nem miben, hogy ti vállaljátok a saját életeteket, és aztán majd én egyigába kerülök veletek, mert amikor engem követtek, én odaállok mellétek, és elbeszélgetünk, hogy együtt fogunk majd a bukdácsolásokon, a nehézségeken, együtt fogunk haladni, és ebben a kohézióban követtek ti engem. Ezért tehát, ugye amikor elfelejtjük a régit, az csak úgy lehet, hogy egyrészt az életünket soha nem hagyjuk el. Olyan értelemben, hogy felvesszük a magunk keresztjét, úgy felejtem, hogy közben vállalom az életem mai napját, a mai pillanatát, és a jövő felé nyitott vagyok, hogy igen, ez az én életem, Istenem, ezt elvállaltam, bevállalom ezt a dolgot még mai napig is, örülök neki, hogy ez az én életem, és sok ember szerintem nem cserélne mással. Már lehet, hogy van, aki igen. Más életet, másik életét jobbnak, szebbnek gondolja, de ha megnéznénk és látnánk az egész összefüggést, akkor szerintem egyenben sem lenne, ha most egy olyan új évet kezdhetnénk, hogy mindenki kiválhatna az Istentől, és most egy januártól egy másik életet élhetnénk, hogy mernénk-e vállalkozni, de melyik az az élet. Amit ezt lecserélnénk, és aztnak egy újat szeretnénk. Persze annak aztán minden összefüggésével. Mert így van, hogy még egy jó életet élő ember, akinek látszólag mindene megvan, meg könnyű életet él, lehetnek neki olyan összefüggése, amit nem vállalnánk be. Mert jó ez így nekünk. És ebben is benne van valahol az evangélium, hogy az evangélium az új élet, az Istenben megkapott új élet, az most azt mondom, az az élet, ami neked van. Csak mássá lesz. Elvettetik a te életed is ezen a földön, mint ahogy Jézus élete is elvettetett, és gyümölcsöt fogsz hozni. Mert az isteni erő, mint ige, vagy gondolat belekerül ebbe a te kis életedbe, és gyümölcsöt fogsz hozni. És mi a lényeg? Az, hogy gyümölcsöt fogsz hozni. Lehet, hogy nem olyan napfényes helyre este, mint a másik ember életének a magja, de árnyékban is lehet gyümölcsöt hozni. Ez lesz a csoda. És az, hogy nem emberileg nézzük csak az isteni dolgokat, hanem Isten nézi az emberi dolgokat. Isten hozza ki és formálja ki a mi életünket, és ezt élheti meg a hívő ember, ez az a cél. Hát nem tudom még, mivel fog formálni az Isten, de nyitott vagyok rá, hogy formáljon. Hát nem fogom én lekorlátozni az Isten, hogy te ne eszted, vagy ezt nem teheted velem. Mint ahogy az agyak sem mondja a fazekasnak, hogy miért így gyúrtál, vagy miért ezt csináltad belőlem, és akkor én mondom meg a fazekasnak, hogy mit csináljon. Hát ezek az arányok ugye így vannak, hogy Istennel szemben sajnos ezek az arányaink, sajnos vagy pedig kegyelem, hogy nem én mondom meg a fazekasnak, hogy mikor és hogyan kell engem formálni. És itt jön ugye a konfliktus az embernél, hogy mégis az ember meg akarja mondani. Hát én azért csak megmondom, meg kérem, meg követelem, vagy már lemondok róla, vagy azt mondom, hogy ezt már nem. És itt van az egyenest a cél felé, hogy az ember eltérül a céltól. A bűnnek ugye a másik értelmezése az, hogy céltévesztés. Ha nem látom, mi a cél, akkor nem tudom, mifelé kell futnom. Isten mennyei elhívása, amely Krisztus Jézusban a miénk, az azt jelenti, hogy olyan, mint a Krisztus Jézusban mindnyájunk élete be lenne kötve, hát benne is van, minden egyes emberi arc, vagy minden egyes emberi léleknek a kapcsolópontja megvan Krisztusban, mert csak akkor járhat ő közben értünk Istennél. Ha nem lenne benne, és nem hordozna bennünket, nem tudna értünk közben járni az Istennél. Nem lenne közvetítőnk. Amikor én a Krisztus Jézusban futok, hogy a célomat elérjem, akkor a saját emberi kiteljesedésem, és az, akivé válhatok én az Isten tenyerén, az a cél a Krisztus Jézusban. Nem, tehát nem egy pusztán csak egy személynek a követése, akkor így mondom, hanem az életünk megtalálása. Ezért mondja Krisztus, hogy aki elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Miért találja meg? Mert a Krisztusban benne van a mi életünknek az alapgondolata. Ezért ismer bennünket Krisztus, és mindenkit ismer, mert tudja az isteni gondolatot, hogy mi az alaphangja az életünknek, miért születtünk. És mivel formálódhatunk, illetve az az alaphang még hogy tud harmóniákban, mint egy hangra, hogy a hármas hangzatokat föl tudjuk tenni, és magasabb harmóniákat rá lehet ültetni, és az egésznek megvan az íve. Ugyanígy az emberi életnek megvannak ezek a harmóniái, amelyeket rá lehet építeni, és kiteljesedik. És ha sok ilyen ember együtt van, akkor alaphangra, akkor kiteljesedik az Isten teremtésének a műve, és akkor mi egy szimfónia vagyunk, minden egyes hangnak értelme van, sőt, még annak az elütésnek is. Egy kicsit hamisan szóltam ma, vagy ebben az évben nem úgy muzsikáltam, mint amennyire kellett volna. Voltak hamis hangjaim. Volt, amikor nem azt szóltam, mint amit kellett volna, de mindig van. De az a lényeg, hogy mint ahogy hangolnak egy hangszert, ha túlhúzzák, az a baj, a húrt, mert akkor meg nem lehet rajta játszani. Ha nagyon le, akkor meg azért nem lehet rajta, mert túlságosan visszaengedtük a húrt, pontosan kell hangolni. És akkor jó. Így van ez, hogy amikor az ember látja a kottát, mondjuk a Szentírás, igen, így csinálom, úgy csinálom, jó lesz. Elhatározom. Belefújok az én életem hangszerébe azt a fogásrendet, ami itt van, és nem azt szól. Nem vagyok behangolva. Ez a futok Jézus Krisztusban azért a jutalomért, Krisztusban hangolt ember azért nézi Krisztust, mert hangolja magát közben. Nem lép ki a saját cipőjéből, mert ha kilép, akkor baj lesz. Benne marad a saját életében, vállalja a keresztjét, elkezdi vinni, és hangolja magát folyamatosan Krisztushoz, és akkor jön majd a helyes hangolás vagy lépés az életében, és akkor megszólalnak azok a hangok, amelyek ő számára vannak elkészítve. Tehát így átgondolhatjuk az életünk minőségét, és hadd mondjam azt, hogy az összes hang, most így mondom, a harmónia vagy minden, benne kell, hogy legyen a te életedben. Mert különben nem adhatna neked senki semmit, vagy a jót nem lehetne elmondani az embernek, hogy mivé válhatna, ha nem lenne meg benne az Isten képűség, ugye így mondjuk, vagy ez a teremtettség szerinti tiszta hang nem lenne benne elrejtve. Ott van benned, és ha így nézzük, nem az akarás, ami feladatunk, de az is, akkor így mondom egyszerűbben, nehezebb akarni, és az embernek, nem tudom, bár lehet, hogy valakinek könnyű, mert erős akarata van, és szeret akaratból élni, de az akarat néha visszafele fordítja a dolgokat. Nagyon erősen akarok valamit, és sokszor az akarat által megnehezülnek a dolgaim. Nagyon akartam, küzdöttem, és hogy futok, hogy már olyan akarva, olyan, mint amikor futó, nagyon görcsössé válik. Nagyon akarja azt, amit, és a teljesítmény ezáltal fog romlani. De amikor átjut a holdponton, és úgymond, már azt se tudja, hogy, de mégis, ugye túljutott azon a feszültségén, persze akarja is valahol, de már nem az a görcsösséggel, akkor el tud jutni a célhoz, míg ha görcsösen akarom, akkor sokszor valami közbe jön. Pont az ellenkezőjét, mint hogyha azt vonzottam volna be, pedig akartam. Hadd mondjam, hogy azért nagyon szép ez, hogy Isten úgy kívánja meg tőlünk az akarást, hogy ő munkája. Miért fontos ez? Azért fontos, hogy ne az emberi akaratnak a egyrészt gyöngessége, túlburjánzása, akaratossága határozza meg, hogy mi hogyan fogunk élni a hitben, hanem az Isten munkája bennünk az akarást az ő jó kedvéből. És a megvalósítást is. És akkor mit jelent ez? Én választom ezt. Tehát egyenesen futok a cél felé, azt jelenti, hogy választom azt, hogy ráállok egy picit arra, hogy mit akar bennem Isten, és hagyom, hogy ő akarja. Miért jó ez? Mert az Isteni akarat az végtelen. Mert lehet, hogy kicsinek tűnik, hogy én rábízom magamat Istennek, olyan erőtlen dolognak tűnik, de legyen meg a te akaratod, az mindig erősebb, mint a legyen meg az én akaratom a hit szempontjából. Higgyük el. Ezért fáradunk bele a hitben, ezért fáradunk bele, hogy már megint akarjak hinni. Hát már nem akarok, már nem tudok, meg már belefáradtam, már megint akarjunk, hogy jó legyen. Hát, hanem inkább, amikor választjuk az Istent, Istennel együtt ezt az akarást, hogy együtt munkálkodik bennünk Isten, akkor elengedettség. Hogy futok? Lazán. Nem kell görcsönöm. Isten akarja, hogy fussak. Én csak hagyom, hogy menjen a lábam, meglépem a mindennapi egy lépést, és a többit, a gondot, meg a nem tudom mit, meg a magam mögött hagyom meg. Cél előre felnézek, és ráérek élni. Most lehet, hogy túl egyszerű, de ha így azt mondom, hogy egy ilyen lelki útravalóul, azt mondom, hogy legyél szabad végre. Mert ez a lényeg. Mert nem lehet görcsösen, szomorúan, fáradtan, nyűgösen, teljesítménykényszeresen, meg nem tudom, hogy élni az Istennel. Mert az Isten a legrosszabb főnököd lesz. Mert mindig csak azt látod, hogy mi nem jó. Bejött a főnök, és megint megmutatta, hogy megint mit nem csináltam jól. Ki akar akkor találkozni a főnökkel? Senki. Mert miért jó az nekem, ha minden nap tudom, hogy mi nem jó? Csak hogy a Biblia nem azt mondja, hogy Isten egy ilyen Isten, aki majd így fog bennünket inspirálni, hanem egészen más. Őt nem az érdekli, hogy mi nem jó, hanem én érdeklem. Ez benne a szép. Nem a bűneim érdeklik, meg nem a nem tudom mi, hogy mit szeretnék, hanem én érdeklem. Azért nem veszhetek el, mert én még a mennyei cél felé való rohanásba is elveszhetek. A jó célban is elveszhet az ember. Hát mit ér nekem a jó cél, ha elvesztem magamat közben, és azt se tudom már, hogy miért indultam el, hogy indultam el, kivé lettem, és hogy mit élek én meg nap, mint nap? Hát szenvedek. Hát azt mondja Isten, hogy nem szenvedve kell futni a cél felé, bár van benne szenvedés. És nem tudom, értjük a kettő közötti különbséget, mint Pál is mondja, hogy igen, megtanultam szűkölködni, bővölködni, megtanultam szenvedni is, de én magam végül is mindezt megtanulom, most nem szenvedek. Bár átéltem a szenvedést, hanem békességben vagyok, szeretetben, nyugalomban vagyok, bizonyosságban vagyok, és mindazok a jók, ami az ember lelkében kell, hogy munkálkodjon, hogy örömöm legyen. Az idvességem azt jelenti, örömöm van az Istenben. Tehát, ha ezt mondhatnám, és mondom is, próbáljuk meg így letenni a múltat, és látva, hogy ez milyen szép így Istennel, akárhogy is történt, mondhatom azt, hogy szép. Szép az életed. Csak meg kell tudnod látni. Rá kell csodálkoznod, hogy mennyire szép. Hogy mennyi mindened van. Hogy mennyire gazdag az, amit az Isten adott neked. Nem vagy szegény. A szegény ember nem tud futni. Mert mindig lehajol, és mindig keresi, hogy mit kellene még neki összeszedni. Az, aki meg látja, hogy gazdag, tudja, hogy semmit el nem veszíthet, szabadon tovább tud menni, és amit el kell neki hagynia, elhagyja, mert tudja, hogy úgy is fog kapni olyan kincset, ami az övé lesz. Ha soha nem tudod elveszíteni azt, ami a tiéd, ami meg már nem a tiéd, azt pedig hagyd, hogy elveszem. Mert hiába mész vissza, hiába ragadod meg, csak le fog húzni. És még meg akarod tartani, addig elveszíted önmagad, elveszíted a célt. És akkor azt érzi az ember, hogy Isten elvesz. Mindig akkor érzi az ember ezt, hogy Isten elvesz tőle valamit, amikor így fogja föl. De amúgy fogom fog azt mondom, hogy Isten szabaddá tett valamire, hogy valami mást megérintsek, és valami az enyém legyen. Tehát így van előttünk a cél a Krisztusban, és az, ami előtted van, annak feszüljél neki, ami előtted van, te tudod. De Istennel feszülj. Feszülj neki, vagyis engedd, hogy ő akarja benned. Azt, amit akar, és értsd meg ezt. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy a te szereteted olyan gazdag, hogy végtelen a mi számunkra, és kimeríthetetlen. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettünk téged, hanem ahogy te szeretsz bennünket, és ez azért jó, mert átélhetjük azt, hogy nem bennünk van az alap, hanem mi vagyunk te benned, és te vagy az alapja az életünknek. Aki ezt fölismeri, abban ott lehet a nyugalom. Hiszen ha egy biztos alapra építjük az életünket, akkor nincs mi megrendítsen, bár sok minden történhet velünk. Köszönjük, hogy a múlt évet is a te kezedbe tehetjük, jót és rosszat, küzdelmeket, örömöket, célokat. Köszönjük, ha sok minden megvalósulhatott, amit mi eltervezhettünk, és köszönjük azt is, ami nem valósulhatott meg, talán a jövőben megvalósul, ha az a mi utunk. Köszönjük azt a képességet, hogy mi tudjuk hozzád igazítani az utunkat, adj ehhez bölcsességet, add, hogy a saját életünket tekintsük ajándéknak, azt az életet, amit most élünk, mindennel együtt. Ebben gyönyörködjünk, és ebben ismerjünk föl téged, ha kell a betegségben, ha kell a fájdalomban, mert ez az igazi út, nincs más út, ez mindnyájunk útja, saját utunk, amit te adtál nekünk. Ha erről nem térünk le, úton maradunk. Hát, hogy vállaljuk azt, ami éppen előttünk van, hitáltal, és örvendezzünk. Kérjünk tőled kegyelmet, szeretetet, vagy türelmet, békességet, bármit, amire szükségünk van. Mert te készséggel megadod azt nekünk. És így kérjük, hogy áld meg az elmúlt esztendőt, az elmúló esztendőket az életünkben, hogy a tapasztalatot megszerezve azért tudjuk elengedni a régi csomagot, hogy egyrészt talán üres kézzel tudjuk várni az újat, olyan kézzel, ami kész cselekedni, van helye a cselekvésünknek, és fel tudunk venni dolgokat, amelyek a miénk. Köszönjük az embereket, akik segítőink voltak, szeretteinket, mindazokat, akik az úton segítségünkre vannak. Köszönjük úgymond az ellenségeinket is, mert azokért is imádkozhattunk, vagy akikkel ütköztünk. Azok is útmutatók voltak, áld meg őket is, az ő életüket is. Hát, hogy mindent egészben lássunk, és úgy lássuk meg az életünk értelmét és célját. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindenkinek áldott, boldog új esztendőt kívánok, és holnapi nap délelőtt 10 órakor a legfrissebbekkel tudok találkozni. A templomban lesz istentiszteletünk, ha valaki szeretne jönni és nem bír aludni, úgyhogy mi ott leszünk.